Több évtizedes munka kezdődik meg Csernobilban, bontják a sérült atomerőmű fölé emelt betonszarkofágot. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Csernobilban megkezdődhet a megsérült atomerőmű fölé 1986-ban felhúzott szarkofág bontása. Az atomkatasztrófa helyszínének teljes megtisztítása, a radioaktív anyagok biztonságos helyre szállítása több évtizedes munkát jelent majd, mondta el az Inforádiónak nyilatkozva Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára.
A helyzet az, hogy most a napokban az ukrán biztonsági hatóság kiadta az engedélyét arra vonatkozóan, hogy ezt a leszeredési munkát el lehet kezdeni. Ugye ennek az az előzménye, hogy a 86-ban nagyon rossz körülmények között gyorsan felépített szarkofág fölé építettek az elmúlt években egy új szerkezetet, egy új szarkofágot, amit gyakorlatilag 2016 novemberében helyeztek üzembe. Ez egy nagyon speciális szerkezet, amit a régi szarkofág mellett az erőmű telephelyén belül építettek föl, és utána egy sínrendszeren tolták ezt a szerkezetet a régi szarkofág fölé. Az elmúlt években, gyakorlatilag 2016 végétől ennek az új szarkofágnak zajlott a tesztüzeme, és arra jutottak a szakemberek, hogy azokat a funkciókat, amiket annak idején a tervezők szántak neki, azt teljesíteni tudja. Erre alapozva adták most ki azt az engedélyt, ami alapján a bontási munkákat meg lehet kezdeni.
Ez egy hatalmas acélkupola tulajdonképpen, amelynek építésekor, ha jól tudom, ön is volt Csernobilban.
Én korábban jártam ott nem sokkal azelőtt, hogy ennek a terveit véglegesítették volna. Én magam személyesen nem láttam ezt az új szerkezetet, de látom a technikai anyagokból, meg a hírekből, hogy hogy is néz ki, illetve hogy milyen funkciókat társítottak hozzá. Ugye azt kell látni, hogy ebben több darut is elhelyeztek. Nagyon fontos, hogy ez egy hermetizált szerkezet, tehát addig, amíg a régi szarkofág nem volt képes a külső hatásokat kizárni, és beesett az eső oda, meg a hó, meg belefújhatott a szél, és ennek következtében elvileg sodorhatott volna kiszennyeződéseket, addig ez az új szarkofág, ez szűrt szellőzéssel bír és hermetizálva van. Tehát, hogyha elkezdik az épületszerkezeteknek a bontását, és ott valamilyen incidens történik, akkor a radioaktivitásnak a kibocsátását azt el lehet kerülni ennek az új szerkezetnek a felhasználásával. Úgyhogy az lesz a fő feladat, hogy a régi, most már nagyon rossz állapotban lévő épületszerkezeteket visszavontsák, és aztán majd utána a későbbiekben magához a radioaktív anyaghoz is hozzáférjenek, a zónának a maradékához is hozzáférjenek, és ezt kiszedjék onnan, és biztonságos helyzetbe hozzák.
A hatalmas acélkupola, ami nagyobb talán, mint egy hangár, hiszen ez az eredeti betonszarkofág igencsak kicsinek tűnik ebben az új építményben, ez mennyire biztonságos az ott dolgozó emberek számára? Mekkora lehet ott a sugárzás?
A sugárzás nagyon-nagyon változó, helyről helyre változik. A szarkofágon belül vannak olyan helyek, ahol nem lehet tartózkodni, adott esetben csak nagyon limitált ideig, vagy még akár rövid ideig sem biztonságos ember számára, és vannak olyan helyek, ahol minden további nélkül lehet hosszabb ideig tartózkodni. Én azt gondolnám, hogy a fő fejfájást a szakemberek számára az okozza, és az fogja okozni a következő években is, hogy maga az a régi szarkofág az egy mechanikailag nem igazán stabil szerkezet. Tehát ahhoz kell majd óriási elővigyázatosság és körültekintés, hogy a visszabontását úgy hajtsák végre, hogy közben ott mechanikai sérülés ne következhessen be. Tehát, hogy ne dőljön rá senkire, hogy ne essen rá senkire abból rész. Tehát ennek a visszabontása az, ami mechanikailag nagyon komoly kihívás. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy nyilván, hogyha valami ledőlne, leborulna, akkor ott olyan por is keletkezhetne, ami nagy mennyiségű radioaktivitást tartalmaz, és ennek a megmozdulása esetén ezben kell tartani, de hát éppen erre építették ezt az új szarkofágot. Tehát én az elsődleges veszélyforrást, ahogy mondom, ennek a régi szarkofágnak a mechanikai stabilitásában látom.
A jelenlegi tervek szerint mikor jutnak el az eredeti épületig, a 4-es blokkig a bontásban?
Ez 10 éves nagyságrendben várható, tehát inkább több mint 10 év az, amire lejutnak oda, és rettentően körültekintően kell visszabontaniuk ezt a szerkezetet. És hát azért nem szabad elfelejteni, hogy az eredeti épület nagyon súlyos sérüléseket szenvedett, bizonyos részei teljességgel hiányoznak. Tehát közvetlenül a szarkofág alatt ott tulajdonképpen egy nagyon-nagyon súlyosan sérült épületszerkezet van, ami nem is hasonlít arra, ahogy az annak idején kinézett. Hát ez egy hosszabb folyamat, ez egyértelműen egy hosszabb folyamat.
És akkor mi a hosszabb távú terv? Mi történik az épület maradványaival, illetve a szarkofág alatt lévő anyagokkal?
Itt azt kell elképzelni, hogy ahogy bontják ezeket a szerkezeteket, ezeket minősíteni fogják. Tehát minden egyes elbontott elemet meg fognak mérni, és attól függően, hogy mennyi radioaktivitást találnak rajta, attól függően fogják kezelni. Ha a felületről a radioaktivitás eltávolítható, akkor ezt meg fogják tenni, és úgy hívjuk, hogy fel fogják szabadítani. Tehát, hogy ha pici a szennyezettsége, vagy elhanyagolható a szennyezettsége, akkor az a továbbiakban úgy kezelhető, hogy nem radioaktív hulladék. Gondolom a lezárt zónán belül fogják elhelyezni, de egy olyan felszíni tárolóban, ami nem szükséges, hogy radioaktív anyagnak a tárolására minősítve legyen, és hát azokat az elemeket, amelyek jelentős radioaktivitást tartalmaznak, hogy a felületükön szennyezettek, és nem eltávolítható a felületükön ez a szennyezés, azokat akkor radioaktív hulladék tárolóba fogják tenni. Itt igazándiból a kritikus rész a sérült üzemanyagnak az eltávolítása, de a sérült üzemanyaghoz jelentősen hosszabb idő után fognak tudni eljutni, és a sérült üzemanyagot azt majd tároló konténerekbe kell tenniük, de ez egy hosszabb távú cél. Most a következő időszakban egészen biztosan maga a sérült üzemanyaghoz nem fognak tudni hozzáférni.
A sérült üzemanyaghoz mennyi idő múlva férnek hozzá? Évtizedek múlva talán?
Igen, ez reálisan évtizedes távlatban hozzáférhető. Ugye a sérült üzemanyagra azt kell tudni, hogy itt az eredeti zónatartalom az nagyjából 200 tonna lehetett, és utána ez a zónatartalom, ez ugye a balesetben nem csak hogy megsérült, hanem utána meg is olvadt, és ehhez a zónatartalomhoz hozzákeveredtek olyan anyagok, amelyeket ez a zóna olvadék megtalált ott a mozgása közben, mert ez ugye elindult az épületen belül, és magába olvasztott fémet, adott esetben a betonból darabokat, illetve hát jelentős mennyiségű anyagot szórtak a reaktorba helikopterekről, és ennek a helikopterekről beszórt anyagnak az egyik részét is magába olvasztott ez az olvadék. Ezt úgy hívják, hogy láva. Tulajdonképpen ez egy ilyen lávaszerű, ma már megszilárdult anyag. Ez jóval nagyobb tömeget képvisel, mint az eredeti 200 tonnányi hasadóanyag a reaktorban. Ezt kell majd későbbiekben, de ez inkább 2 évtized, azt gondolnám, amire ezt hozzá fognak tudni érdemben férni. Ezt kell majd úgy eltávolítani, hogy ennek minden egyes gramját, minden darabját biztonságosan konténerbe kell helyezni, és úgy lehet majd onnan kiszállítani.
Ez a több száz tonnás anyag, ez hogy bontható meg? Hogy férnek hozzá? Egyáltalán hogy fogják tudni majd darabokra vágni, hogy el tudják szállítani?
Ez egy nagyon jó kérdés. Tényleg ezt úgy kell elképzelni, mint a láva. Tehát ez annak idején megolvadt, a benne felszabaduló hő hatására olvadt meg, ez egy kerámia jellegű anyag volt, és aztán olvasztotta magába a környezetében lévő anyagokat, és az a keverék szilárdult meg. És ténylegesen olyasmi is az állaga, és úgy is néz ki, mint a megszilárdult láva. Ezt gyakorlatilag mechanikailag lehet eltörni, mint ahogy a lávát is el lehet törni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ha oda fognak már érni, akkor mechanikailag fogják tudni széttörni szerszámokkal, nem feltétlenül úgy, hogy egy ember rááll, és ahogy látjuk az útszélén, hogy vésik a betont, hanem távolabbról, de gyakorlatilag hasonló módon mechanikai hatás segítségével aprítani, és utána fogják tudni ezeket a darabokat kiszedni manipulátorok segítségével, és az előbb említett konténerekbe elhelyezni. Nem úgy merül ez fel, hogy ezt feloldanák, vagy vegyileg kezelnék, hanem ezt mechanikailag lehet aprítani.
Hogyha a Földön eddig létrejött, létrehozott, eltárolt radioaktív anyagot nézzük, akkor hányad része vagy hányszorosa az a mennyiségű veszélyes anyag, amelyet Csernobilból kell eltakarítani?
Hát ilyen értelemben ez igazániból elhanyagolható mennyiség. Tehát ez nem egy olyan nagyon nagy mennyiség az összes hozzáférhető hasadóanyaghoz képest. Nem ez teszi különlegessé, hanem az, hogy olyan állapotban van, amit senki nem tervezett, nem szerette volna ezt az állapotot elérni, és különleges kezelést igényel ennek az eltávolítása, illetve már maga a hozzáférés is különleges körülményeket igényel. Tehát az összanyagmennyiség szempontjából ez nem számottevő, olyan formában van és olyan formában található magában az egykori épületben, amit nagyon nem szeretünk, ezt teszik különlegessé.
Ukrajnának megvan a megfelelő mennyiségű pénze, megvan a forrás arra, hogy ezt a munkát végigvigyék?
Ez egy jó kérdés, nehéz erre most válaszolni, mert hogy egy hosszú távú munkáról, sok évtizedes munkáról van szó. Ugye magát a szarkofágot nemzetközi adományokból, nemzetközi összefogással hozták létre, és én azt gondolom, hogy a jövőben is a nemzetközi közösségnek szerepe lesz ezekben a munkákban, illetve ezeknek a munkáknak a finanszírozásában. Ukrajna azt jelezte, hogy számít a technikai és anyagi támogatásra ebben a komplikált feladatsorban. Biztos vagyok benne, hogy erre szükség is lesz, és mind anyagi, mind technikai erőforrások más országokból ebben részt fognak venni.
Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanárát hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Harmadával nőhet a megújuló energiát felhasználó háztartások száma az ITM ősszelinduló összesen 200 milliárd forintos pályázatával. Steiner Attilát, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallják.
Ez az egyik legnagyobb szabású klímavédelmi pályázat, amelyet a magyar kormány kiírt, és a célja az alapvetően az, hogy a megújuló energia termelést elősegítsük Magyarországon, és ebből a háztartások, illetve a családok is részesüljenek. Egy fontos szempont továbbá, hogy a beruházásoknak köszönhetően várhatóan jelentősen fog csökkenni a családok és a háztartások energetikai kiadása, ugyanis az elfogyasztandó villamos energia jó részét a háztartások saját maguknak is tudják termelni. A pályázat az november 15-én fog indulni, és most jelenleg egy kéthetes időablak áll rendelkezésre, hogy bárki véleményt adhasson a pályázat kapcsán. Itt egy összesen 200 milliárd forintos keretösszegről beszélünk, és tekintettel erre a nagyságrendre mi fontosnak tartottuk, hogy még legyen lehetőség a nagy közönség számára is véleményezésre. Úgyhogy a két hétig nagyon szívesen várjuk az észrevételeket, hozzászólásokat.
Kik pályázhatnak majd 200 milliárd forintot említett, ez az elmúlt években valóban egy jelentős összegnek tűnik, a korábbi pályázatokhoz képest legalábbis.
Így van, alapvetően a célcsoportunk az országos átlagjövedelmet el nem érő személyeknek a megtalálása, és itt van egy 4.850.000 forintos limit, hogyha egy háztartásban az egyfőre jutó jövedelem ez alá az összeg alá esik, akkor lehet pályázni. És egy fontos feltétele mellett, hogy az ingatlan az olyan műszaki állapotban legyen, hogy átalakítás nélkül lehessen rá napelemeket szerelni.
Mikor kezdődhet a pályázatok beadása, illetve azon túl, hogy van egy jövedelembeli limit, van-e bármifajta előírás a telepítésre, illetve a pályázaton való részvételre?
Maga a pályázat az úgy fog kinézni, hogy 4 ütemben fogjuk meghirdetni a pályázatot, és az első ütem fog megindulni november 15-én, és itt alapvetően egy ilyen egyhetes csúszással, regionális bontásban fogjuk a pályázati felhívást meghirdetni 4 régión belül, és majd a későbbi időszakban, jövő tavasszal, illetve 2022-ben és 2023-ban is terveznénk majd egy következő ütemet megnyitni. És ami még nagyon fontos, hogy értelemszerűen a kivitelezők megléte az kulcsfontosságú lesz, úgyhogy egy nagyon fontos eleme a pályázatnak, hogy csak regisztrált kivitelezőkkel lehet majd elvégeztetni a munkát, és ez a regisztráció, ez várhatóan szeptember 20-ától kezdődhet el, hogy a kivitelezőknek regisztrálnunk kell magukat a kormányzati honlapon, és itt alapvetően elég egyszerű és elég standard feltételeket kell teljesíteni, ami talán fontos, hogy legalább 2 lezárt üzletével kell rendelkezni a kivitelező cégeknek, és értelemszerűen rendelkezzen napelemes rendszer vagy fűtéskorszerűsítési rendszerek létesítésének a jogosultságával az adott kivitelező. Ez talán a 2 legfontosabb feltétel. Bizonyos területeken vannak kivételek, de ezeket részletesen leírtuk a honlapon lévő pályázati feltételek között.
A beruházás mekkora hányadát támogatja, illetve finanszírozza az állam?
Ez egy visszanemtérítendő támogatás, és 100%-os támogatási intenzitást fogunk nyújtani. És itt alapvetően 3 csomagról beszélünk. Az első és talán legegyszerűbb csomag, amikor csak napelemtelepítésről van szó, illetve a kapcsolódó rendszerek ahhoz, hogy a napelem működhessen. Itt a maximális támogatási összeg az majdnem bruttó 3 millió forint, és emellett még van két komplexebb csomag, ahol a napelemes telepítést összekötjük fűtéskorszerűsítéssel, nyilázáró cserével, és a fűtéskorszerűsítés az úgy néz ki, hogy elektromos fűtőpaneleket telepítünk, ez azokban az ingatlanokban lehet fontos, ahol nincs központi vízkeringetéses fűtési rendszer, hanem egyedi fűtőtestek vannak. Ott, ahol viszont van központi vízalapú fűtés, ott pedig hőszivattyúk telepítését fogjuk támogatni. Fűtőpanelok esetében kicsit több mint 9 millió forintos támogatást tudunk adni, a hőszivattyúk esetében pedig nagyjából 11,5 millió forintos támogatást fogunk tudni nyújtani.
A finanszírozás hogy néz ki? Előfinanszíroznia kell-e a beruházást annak, aki jelentkezik a pályázatra, vagy egy szerződéssel közvetlenül az állam, a minisztérium fizeti ki a vállalkozónak a munkálatokért járó összegeket?
Az összeg nagy részét a kivitelezőnek fogjuk kifizetni, és itt nagyon fontos, hogy a pályázat leadásakor már az előszerződést csatolni kell a pályázathoz, és alapvetően azokat az összegeket fogjuk csak maguknak a háztartásoknak átutalni, ami például a hálózat bővítésével, illetve a mérőknek a cseréjével kapcsolatos, mert ezt viszont a lakosnak kell saját magának megtennie, és akkor ezeket a költségeket neki fogjuk megtéríteni, de alapvetően a kivitelezőkhöz fogunk direktben utalni. Itt az EMI non-profit Kft. Lesz az állam oldaláról a lebonyolító szervezet.
Az előzetes számítások szerint hány család, hány háztartás veheti majd igénybe ezt a lehetőséget?
Mi arra számítunk, hogy 35 ezer háztartás lesz az, aki hozzá fog tudni jutni ehhez a támogatáshoz, és itt legalább 11.600 háztartás esetében fogunk fűtéskorszerűsítésről is beszélni. Ez azt jelenti, hogy nagyjából egy harmadával megnő a megújuló energia használata a háztartások esetében a mostani szinthez képest, és körülbelül negyedével megnő a napelemmel rendelkező háztartások száma Magyarországon, úgyhogy tényleg egy nagyon jelentős kört fogunk elérni ezzel a pályázattal.
Nagyjából mekkora beépített kapacitásra lehet elegendő ez a pénz, illetve a számításaik alapján a leendő pályázatok nagysága?
Ez egy körülbelül 175 megawattnyi beépített napelem kapacitást jelent, és 50 megawatt teljesítményű elektromos fűtési rendszer kapacitás, ami létrejöhet. Jelenleg egy olyan 7-800 megawattnyi háztartási kapacitással rendelkezünk, úgyhogy ehhez képest ez egy elég jelentős előrelépést fog jelenteni.
Arra vannak számításaik, illetve terveik, hogy az ország mely részei, mely régiói hogyan részesülhetnek ebből a pályázatból?
Igen, itt van egy előre meghatározott képlet, amely alapvetően a fejlettségi szintet és a lakosságarányt veszi alapul, és ez alapján kerül a régiók között felosztásra a pályázati összeg, és így fogjuk akkor egy hetes csúsztatással megindítani a pályázatokat. Ha valamelyik régióban esetleg nem fogy el az összeg, akkor kerül csak sor más régió számára átcsoportosításra, de alapvetően a régiók egymással nem versenyeznek. Még amit fontos kiemelni a források kapcsán, hogy alapvetően ez a forrás, ez a magyar helyreállítási alapnak a részét képezi, és addig, amíg Brüsszel oldaláról nem történik meg ezeknek az összegeknek a folyósítás, addig a magyar állam pedig előfinanszírozza a magyar helyreállítási alapból ezeket az összegeket.
Steiner Attilát az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Egy év alatt mintegy 60%-kal nőtt az országban az engedélyköteles elektromos töltőberendezések száma, derül ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elektromobilitási jelentéséből. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Scherer Zsoltot, a hivatal szóvivőjét.
Az egy évvel ezelőtti azonos időszaki adatokat, hogyha megnézzük, akkor 60%-kal nőtt az eltöltők száma. Mi ennek az oka? Most ha megnézzük a hasonló időszaki elektromos forgalmi gépjárműveknek az üzembe helyezését, akkor azt látjuk, hogy az előző negyedévhez képest a tisztán elektromos gépkocsik piaca 11%-kal nőtt, még a zöld rendszámú, tehát hibrid üzemű gépkocsik is 10%-kal növekedtek. Nyilvánvaló, hogy ennek megfelelő infrastruktúra infrastruktúrára van szüksége. Az elmúlt időszakban polgári jogot nyer Magyarországon is, mint ahogy Európa más országaiban is az elektromos autózás. Pár évvel ezelőtt még azt láttuk, hogy ezek a gépkocsik még a üzemben tartásuk, üzemeltetésük szempontjából, meg praktikumuk szempontjában is elmaradtak a hagyományos robbanómotoros gépjárművekkel szemben. Nos, a maiak már fölzárkóztak, és az áruk is egyre versenyképesek. Ennek az az eredménye, hogy egyre több elektromos töltőállomást hoznak létre az országba. Amiről most szó van, hogy 1471 darab töltőállomás létezik ma Magyarországon, ez csak a hivatalos, azaz nyilvántartásba vett töltőállomásra vonatkozik. Továbbra sem szükséges engedélyt kérni abban az esetben, ha az elektromos gépkocsinkat otthon töltjük, vagy például a munkahelyünk zárt garázsában.
Egyébként, hogyha területileg nézzük, akkor vannak olyan megyék, ahol különösen nagy volt a bővülés?
Igen, a legnagyobb bővülést azt 44%-os adattal Somogy megye képviseli. Nem véletlen, hisz ha megnézzük Somogy megyét, illetve székhelyét, Kaposvárt, akkor azt látjuk, hogy az e-mobilitás tekintetében, de akár az okos otthonok, az okos igazgatás tekintetében is kimagasló eredményeket mutatott az elmúlt években. Ha megnézzük az értékesített villamos energiát, akkor azt látjuk, hogy továbbra is Budapesten értékesítik a legtöbb villamos energiát ezeken a töltőkutakon, és leghátrébb észak-magyarországi régiót látjuk, de ha bízunk benne, hogy a tömegközlekedés után egyre nagyobb teret nyer a magánközlekedésben is az e-mobilitás, akkor valószínűleg, hogy ezek a régiók is hamarosan föl fognak zárkózni.
Scherer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!